Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki más időpontban, tehát nem este hallgatja a műsorunkat, hiszen interneten elérhető, és remélem, hogy YouTube-on néznek bennünket, és láthatják a beszélgető partneremet is, akit úgy hívnak, hogy Kőbányai János, szerintem ez a név a Klubrádió hallgatói számára ismert. Nem is elég egyszer voltál is itt valamilyen témában a Klubrádióban. Most tulajdonképpen közvetítő szerep az, amit a mai Dobszerdában neked szánnék, ha nem haragszol ezért. Persze rólad is fogunk majd beszélni később, de egy olyan írományt, egy olyan könyvet kaptam és olvastam el a te javaslatodra és küldeményed révén, ami nagyon-nagyon komolyan foglalkoztat azóta is, és azt gondoltam magamban, hogy ezt a könyvet sokaknak kellene ismerniük, mert olyasmiről szól, nem is könyv igazából, hanem egy olyan tanulmány a második világháborút követő, közvetlen követő koalíciós, úgynevezett koalíciós időszakról 1945 és 48 között, amiről iszonyú keveset tudunk. Te magad is leírod az utolszóban, hogy te se olvastál ehhez hasonló alapos elemzését annak az időszaknak, és arra jöttem rá, azt hiszem egyetértesz velem, hogy nagyon sok minden, ami ma, 2025-ben meghatározza a mi mindennapjainkat, a politikai olállásokat és reakciókat, az tulajdonképpen abból az időből származik, vagy ott gyökeredzik. Jól mondom, én ezt kérdezem a kiadó Kőbányai Jánost.
Abszolút jó, ugyanis mi magunk is megéltünk egy rendszerváltást, amit én szerintem egy ilyen 88-89-től 2010-ig lehet számolni, tehát itt sok mindenki lett ez alatt az idő alatt próbálva. Ellenben ez a 45 és 48 között lezajlott idő, amit nagyon rövid volt, és éppen rövidsége miatt, meg a ki nem bontása miatt szinte semmit nem lehet tudni, koalíciós korszak, ezt így a történelemkönyvekben benne van, de hogy mi volt, hogy volt, arról sokat nem lehet tudni. Ez az egyik. Van egy-két dolog, hogy választási csalások, kisgazdapárt, meg nagy győzelme, de ezek ilyen rövid slágvortok.
Beszéljünk a szerző, dr. Magyar Imre, orvosíró volt, sok-sok könyve megjelent, és hát egy fantasztikus, legendásan jó orvos volt, belgyógyász, és mindent tudott az orvostudományról, mindent tudott a beteg-orvos kapcsolatról, és a létezett humánus ember, azt gondolom, azt róla kéne mintázni.
Megvallom őszintén, én nem ismertem Magyar Imre nevét, ellenben ismertem a fia nevét, és nagyon fontos szerepe van ebbe a könyvbe.
Magyar László András.
Magyar László András, aki a Múlt és Jövőnek a szerzője volt. Időnként küldött valamit, és akkor én megjelentettem.
Nagyon jól írt egyébként.
Az utolsó periódusában elkezdtünk levelezni egy könyvéről. Az volt a gondolata, hogy verseket és novellákat egy kötetbe. Én erre a versekről lebeszéltem, és ellenkezőleg azt mondtam, hogy a novellák mellé jó lenne felvenni egy-két orvos történeti tanulmányát, mert az is olyan jól van megírva, meg annyira érdekes, hogy nagyon belefér egy novellás kötetbe, például a Balatonfüredi kórháznak a történetét, és sok ilyet.
Mert hogy ő amellett, hogy író volt, ő orvostörténész volt. Az Orvostörténeti Múzeumnak volt
igazgatója.
Hosszú éveken át, azt hiszem Antal József után, igen, majdnem közvetlenül.
Igen, ő örökölte meg a székét.
Igen.
Na, szóval levelezgettem,
és ő a fia Magyar Imrének.
Sajnos a mai korunkra nagyon jellemző, hogy a folyóirat szerkeszt, ugye ez a Múlt és Jövő folyóiratról van szó, nem ismeri minden szerzőt, nem találkozik velük kávéházakba, e-mailen leveleznek. Nekem is rengeteg szerzőm van, aki 15-20 éve rendszeresen megjelenik, én még nem találkoztam, holott mondjuk Budapesten lakik. És egyik ilyen levél során azt írta, hogy most ezt a levelet az élettársam kopogja a gépbe, mert kaptam egy halálos betegséget, és nem tudok írni, és nem sok időm van hátra. Na most ebben a pillanatban rögtön felszaladtam hozzá. ez egy döbbenetes élmény, egy nagyon-nagyon jó délután töltöttük együtt, ha megvalhatom, pálinkát kaptunk, és abszolút nem úgy nézett ki, mint aki a halála előtt van, és akkor ezt meg is beszéltük, hogy szerintem eltúlozza, és elkezdődik egy jó barátság. Tehát ezzel mentem el tőle. Amikor beszélgettünk, megmutatta a papának a könyveit. Mondom, igen, papád is, igen, mondta, hogy orvos volt, vannak neki zsidó témájú elbeszélései.
Regényei.
Igen, regényei, és más könyv, és akkor ilyen felelőtlenül azt mondtam neki, hogy hát nagyon érdekes lenne, hogy a te könyveddel együtt ebből is kiadunk valamit, vagy ezt a Ruth, vagy ezt a Judit nevű regényt.
Amit egyszer már kiadtak.
Kiadtak régen. Valamikor. És akkor így mentem el, és utána egy 2-3 hétre rá meghalt. A halála előtti napon elküldte ezt a kéziratot, és másnap meghalt. És hát ugye akkor a halálával voltam elfoglalva, és a novellás kötetének a megjelentetésével. Megdöbbentem, a nyitott műhelyben volt a bemutatója. Rengetegen voltak, és még olyan nem volt.
Magyar László András, ezt én nyugodtan elmutatom, én nagyon jól ismertem őt egész fiatal korától kezdve, és lenyűgöző személyisége volt.
Hát mondom, én egy délután jutott nekem az életbe belőle, de ez egy nagyon-nagyon maradandó, és máig érzem ezt a melegséget és ezt a barátságot. És utána elolvastam, hát jó, kézirat, így az ember legyint meg ilyen holokauszt történet, sajnos nagyon sok van, és
bár mindenki története más, azért azt tegyük hozzá.
És ha már itt egy zárója lehet tenni, hogy nagyon-nagyon sok visszaemlékezés van az áldozatok részéről, és kibeszéléssel ez egy önterápia, az elkövetők részéről nincsenek ilyen elbeszélések. Ez nem mulatok, ez egy súlyos lelki traumája a magyar társadalomnak.
Meg nyilván azoknak is, akik ebben részt vettek elkövetőkként, mert ezt feldolgozni se lehet.
És az utódaiknak, akik vétlenek. Uh-huh. Én egyszer írtam egy cikket, az volt a cím, hogy Pokorni Zoltán könnye, hogy neki milyen volt szembesülni azzal. Uh-huh. Én nem tudom, hogy akkor szembesülte vele, amikor volt a mozgóvilágban egy nagy
nem
tanulmány a nagypapáról.
A
belegondoltam a lelkébe, azt mondtam magamban, én inkább elviseltem a mágián azt a tüzecskét, amivel annyi ősömet elpusztították, mint egy ilyen emlékkel.
Hát ezt nem tudom, össze nem hasonlítható, de most elkalandoztunk,
igen.
Mert hogy Magyar Imre nem sajnáltatni írta magáról ezt a kötetet sem. Részben talán terápia, de ez egy napló valójában. Részletes beszámoló arról az időszakról, amiről te is feltételezem, hogy ezt gondoltad. Én mindenképpen naív kislányként, hogy hát vége volt a háborúnak. Végre hazajöttek, akik haza tudtak jönni a üldöztetésből. Béke volt, felszabadultak.
Nem volt béke.
És hát egyáltalán nem így volt.
Akiket deportáltak, vagy elvittek munkaszolgálatba, ők pontosan tudták, hogy milyen társadalomból szakították ki őket.
És ugyanabban jöttek vissza.
Abban jöttek vissza, és ez volt egy hatalmas dilemma, és erre kevesen koncentráltak. Hát én elég sok ilyen holokauszt történetet ismerek, sőt, írtam is erről egy tanulmányt, hogy számomra a holokauszt történet nem az, hogy mi történt a holokauszban, hanem az előélete, hogy honnan szántották ki, és utána hogyan próbál visszaboronálódni abba a talajba, ahonnan kiszántották, és valóban a magyar zsidóságnak az 50%-a, tehát 200 ezeren élték túl, és 100 ezeren szétszóródtak a világba, és nem akartak visszajönni.
Hát
de ezt a dilemmát alaposan körüljárva, pont erre koncentrálva, ismereteim szerint csak Magyar Imrénél. Szóval amikor elkezdtem ezt olvasni, akkor azt hittem, hogy itt leszakad az asztal, mert olyan érdekes újdonsággal találkoztam. Igen. Na most akkor, mint ahogy egy mesteremtől tanultam, hogy mondjam, Lukácsi Sándor, hogy mindent el kell olvasni, egy kritikához is egyébként, akiről ír az ember.
Tehát nem, elolvastad hogy Magyar Imre összes
könyvét? Összes művét, tehát elmentem a két lányához, és egy nagy szatyorra összegyűjtött, megkaptam kölcsön az összes műveit, hát a belgyógyászati munkáit nem olvastam el. Na most, ha említem azt, hogy belgyógyászat, az is érdekes, hogy orvosíró. Most a magyar irodalomnak vannak orvosírói, tehát például Németh László vagy Csát Géza, de számukra a orvoslás az egy ilyen kiinduló alap volt, és a fő életművüket, a irodalomba töltötték be, dacára, hogy mind Csátnál, mind Németh Lászlónál nagyon nagy különbségeket lehet látni más írókkal kapcsolatban. Tehát ez az orvosi tudásuk és elemzőkészségük,
ez benne van. Pontoságai.
Viszont Magyar Imre nemhogy nem hagyta abba az orvoslást, hanem abba is kitűnt, tehát egyrészt mint tudós, másrészt mint orvos társadalom szervező, tehát kölcsakkorányi klinika, ami
hát ő onnan benne... jött a korányi klinikáról, vitték el munkaszolgálatba.
És annak a folytatása, mit tudom, őt nagyon izgatta, vitaminokkal foglalkozott, és mikor írt? Amikor volt szabad ideje. Érdekes módon például ezeket a regényeit munkaszolgálatba írta, de azért, mert ott felfedezték azt, hogy orvos hiány van. És a keretregényeknek, meg a kerettiszteknek is voltak orvosi problémái, és akkor kapott egy szobát, és akkor írt. Az utolsó könyvét az 56-ba írta, egyébként egy zseniális könyv, az egy nem regény, hanem egy önéletrajz, tehát a két nagyon érdekes világot mutat be, Losoncot, ahol Nana családja származik, tehát ez a kisváros, és Budapestet az első világháború előtt. Fantasztikus, jó svádájú író, és ezen kívül mondom, hogy ez az orvosi analitikus látás, ez a társadalom ábrázolására számva egész fantasztikus eredményeket tud hozni. Tehát én elolvastam az összes művét, hogy a utószót rendesen meg tudjam írni, és megértsem ezt a könyvet, hogy milyen előzményei vannak. Mert ez a könyv egyrészt leírja ezt a koalíciós korszakot, és leírja az orvos társadalmat, és ezen belül, vagy egy kicsit kiszélesítve, a magyar értelmiségi társadalmat. Tehát azt is kell tudni, hogy még nem volt eldöntve, hogy Magyarország hogy folytatja, tehát külpolitikai szempontból lehetett volna, erről sokat vitatkoznak, hogy mint Ausztria egy ilyen semlegesebb kormányzati rendszerbe folytatja, tehát bemutatja az összes politikai szereplőt.
Nem csak a politikai szereplőket mutatja be.
És az értelmiségi.
Hanem hát a kórházban az orvosok személyiségét is, igaz, hogy névváltoztatással, de nagyon részletesen, nagyon alaposan leírja, és tulajdonképpen pszichológiai ismeretei is elég komolyak lehettek, mert olyan pontosan ábrázolja a személyiség jegyeket, annyira érthetően és izgalmasan ismerjük meg azt a világot, amiben ezek a bizonytalanná vált emberek, akik korábban ugye az orvostársadalom nagyon megbecsült rétege volt a háború előtt, és aztán egyszer csak bizonytalanná vált a helyzetük, de azt is megírja, hogy amikor vége lett a háborúnak, és a zsidó orvosok bekerültek a rendszerbe, bizony kinevezték őket, mert hogy sikerült elérni, hogy kommunistává legyenek, vagy legalábbis vállalják a kommunizmushoz való hitüket.
Zsidó orvosokra szükség volt, de épp a értelmiségen belül az antiszemitizmus éppen ott volt a legkegyetlenebb, mert az volt a legnagyobb versenypálya. Az orvosok 50%-a volt zsidó, és aki nem volt zsidó, hát azt is leírja, Magyar Imre első írása egy ilyen egyetemi veréssel kezdődött, hogy ott megpróbálták kiverni őket
az egyetemről.
Előadó teremből.
Igen, egyetemi
és
előadó teremből.
Voltak olyan professzorok is, akik ez hozzájárultak, tehát ez is egy nagyon érzékeny téma, de azt a szélesebb társadalmi levegőt ábrázolja, hogy azt mondja, és ez a legizgalmasabb, hát itt néhány hónapja mindenki nyilas volt. Most meg mindenki kommunista. De ezt nagyon-nagyon részletesen
elmentik. Te idézel az utószavadban Kovács Máriától, szociológustól, aki sajnos már nem él, fantasztikus elemzéseket lehet tőle olvasni. Erről, amiről most beszélsz, a két háború közti magyar társadalom lényegéről, de hát többek között az orvos társadalomról, és ő írja ezt, hogy a legantiszemitább csoportja ennek a rétegnek a keresztény orvosoké volt, akik hát rettenetesen féltékenyek voltak nyilván.
Addig az orvosi pálya nem volt annyira megbecsült, és amikor elkezdenek a nem polgárok, hanem gentrik orvosegyetemre járni, akkor éleződik ki ez a hatalmas ellentét. Hasonló volt a jogászoknál, ügyvédeknél, de az orvosoknál volt a legpregnánsabb.
Azt írja Kovács M. Mária, hogy az ember azt feltételezte volna, hogy a sikeres és meggyógyított betegek azok hálásak az orvosaiknak. Ezzel szemben azonban másképpen történt. Az ellenkező irányban működött ez, a hálaérzés helyett irítség.
Irítség, kiszolgáltatottság.
Lakosságban. Igen. Én azt hiszem, hogy ez az egész történet, amiről mi most beszélünk, ennek minden egyes rétege szociológiailag is, társadalompolitikailag is, meg politikailag effektíve is, de hát gazdaságpolitikailag is. Érdemes egyenként végigmenni minden részletén, mert olyan képet nyújt, amit, ha közelebbről nézzük, teljesen új vonásait fedezzük fel a magyar társadalomnak és a
így
múltnak.
Van. Én amikor először elolvastam, akkor azt hittem, hogy a legnagyobb izgalom ebbe, hogy a magyar társadalom ugye mennyire közel állt a jobboldali náci eszmékhez, és hirtelen kommunista lett. Akkor még egyszer elolvastam az utolsó miatt, most rájöttem, hogy ennek van egy még érdekesebb csavarja, hogy ott van ez a zsidó értelmiségi, akinek a kommunizmus idegent, mert a liberális és demokrata, és meggyőződik arról, hogy mégiscsak a kommunista pártba kell belépni. Most ez azért, ahogy elkezdted a beszélgetést, hogy nagyon aktuális ma, mert a mai diskurzusban is ugye előveszik ezeket a zsidó vezetőket, és hogy miért a Rákosi Kádár rendszernek miért lettek az oszlopai, és itt látjuk azt a fantasztikus mélységben feltárt lelki és intellektuális erőt, hogy amit kimond, hogyha a demokratizmus érvényesül, akkor a nácikat fogják megválasztani újra, mint ahogy ő úgy lát, hogy a kisgazdapárt, jó alaposan elemzi a hatalmas győzelme, és akkor azt mondta, hogy egy-két nemzedéken keresztül nem kell demokratizmus, ehelyett műveltséget kell adni.
Azt mondja, hogy diktatúra kell. Ő maga mondja, jó, proletár diktatúrára esküszik, de hogy diktatúra nélkül ezt a nációt nem lehet megregulázni.
Na most ez így hallott, hogy diktatúra, ezt a szótól teljesen meg, hogy rettenes, akkor már nem is gondolkozol tovább, de ez olyan emberi életekkel alá
támaszkodik,
hogy az utolsó, ez nagyon érdekes, én nem tartom őt regényírónak, én inkább egy nagy szociográfusnak és eszéírónak tartom, de ez a vonal, ahogy így végigmegy, és az utolsó oldalakon derül ki, hogy mégis belép abba az a párba, ami a lelkével, kultúrájával, eszméivel ellentétes.
Azt mondja a könyv közepe táján, hogy egyelőre nem találom meg a helyem itt, polgár vagyok, sohasem érdekelt a politika, és mit keresen egy polgár a kommunisták között. És szerencsétlen bekergetik a kommunista pártba, mert különben egzisztenciálisan tönkretennék.
A helyzet
megfenyegetik, konkrétan is megfenyegetik, hogy amennyiben nem lép be, akkor ő máshol nem lehet, csak legfeljebb az OTI-ban, nem tudom én, kezelőorvos, amit ő nem néz le, de azért ezt nem szeretné. Részletekben menően érdemes most végig beszélnünk a témákat, amelyek itt felvetődnek. Kőbányai János a vendégem a mai Dobszerdában. Ő maga is író, szerkesztő, fotográfus is, ha jól tudom, kiállításait is voltak. Könyvkiadó, lapkiadó, sokféle érdekes dologgal foglalkozik, úgyhogy egy kicsit majd a műsorunk vége felé arról is szeretnék hallani, hogy te magad milyen érdekes dolgokat csinálsz, és miken gondolkodol, de maradjunk akkor most még Magyar Imre professzornál, akiről egy egész rövid anekdotát csak azért muszáj elmondanom, biztos sokan emlékeznek erre, sokat tanított a Semmelweis-tól, most tudom, ami egyetem, és hát az egyik legkiválóbb tanárra emlékeznek, amikor az ő neve felmerül, és nem tudom, hogy te tudod-e, hogy egyszer a Valóságban megírta azt a magánkutatását, amit az orvostan hallgatók között végzett, és ez arról tanúskodik, hogy számára a polgári kultúrának milyen hihetetlen nagy szerepe volt, és mennyire erős feltétele annak, hogy valaki jó orvos legyen, az orvostan hallgatóit vizsgáztatta. De nem orvostudományból, hanem általános műveltségi kérdésekből. De olyanokból, amiről az ember tényleg azt gondolta akkor, ma már nem, hogy ezek hozzátartoznak egy értelmiségi létéhez.
Hát neki azon kívül, hogy tudós volt, most nem tudom, melyik vitaminnal foglalkozott, egy fantasztikus értelmiségi háttere volt, így van, hegedű, nagyon sokat olvasott. Ami még novum, hogy a orvos nem is etikával foglalkozott, a viselkedéssel, hogy miért kell egy orvosnak művelt embernek lenni, hogy álljon szóval a betegével, mit kérdezzen tőle, hogy kezelje, mert ez legalább olyan fontos, mint hogy a műtőkés pontosan hasítson
vele. Az tapasztalata, a fájdalmas tapasztalata az volt, hogy az akkori Semmelweis egyetemi diákok sem feleltek meg az ő elképzeléseinek vagy elvárásainak, ami az általános műveltséget illeti. A görög mitológiától a villamos működésén keresztül a WC-t és a feltalálóját és hasonlókat kérdezett, és hát megdorgálta bizony a hallgatókat, akik aztán összekapták magukat, és elszégyelték magukat. És azt hiszem, nagyon sokat köszönhetnek máig Magyar Imre doktornak. Ezt csak azért mondom, hogy egy megalapozottan, a szó legjobb értelmében polgári személyiség volt ő, aki hallatlan nagy tudást adott át a
diákjainak. És ha már felsoroltad, hogy mi mindennel foglalkozok, tehát mint könyvkiadó és szerkesztő, tapasztalom a legnagyobb elkeseredéssel, hogy ez a 3-400 évig, tehát a reneszánsz kezdetétől folyamatos korszaknak most a mi időnkben van vége. Tehát ez a digitális kultúra, ez nem csak a Gutenberg galaxis tette zárójelbe, hanem mindent átértékelt, és ez a bizonyos általános műveltség,
az most már nem... Ez már más. Én nem szomorkodnék ennyire a helyedben, ezen majd azért mondd, hogy mit írtál erről, de szerintem el kell fogadnunk, hogy a világ így változik, és a mai általános műveltség az másra alapozza a feltétlen rendszerét. Lehet, hogy az a mostani generációk számára legalább olyan fontos, mint a görög mitológia.
Hát... Jó, olyan sok nincs hátra, úgyhogy én valami másban nőttem fel, de arra emlékszem, valahol írtam, hogy például az ember nem tud csajozni akkor, ha nem volt fölkészülve a újírás, kortes és a nagyvilág felhozatalába.
Azok között, a csajok között, akik ezt igényelték. Azért nyilván te is a válogatásodnak megfelelően mondod el ezt az ítéletet.
Most már folyóiratoknak a sorsa is nagyon kétséges sorstalanságba változnak át, és ezt én nagyon rossznak tartom, és nem azért tartom nagyon rossznak, hogy egykori rock kritikus az is voltam, de mindig fölidézem, hogy a mamámmal vitatkoztam, hogy aki nagy opera rajongó volt, hogy a Beatles, hogy ez micsoda, mondtam neki, hogy az is kultúra, meg való olvastam, hogy Brahms szüveivel hasonlították össze, tehát volt ami folyamat. Most nem akarok egy ilyen hülye vén palinak lenni, mondom, aki kifejezetten rockzenével foglalkozott, sőt, még a mai napig is, de a kultúra változás itt valami gyökeresen más.
Hát én is fájlalom természetesen, és ha Magyar Imre itt lenne most közöttünk, akkor azt gondolom, hogy ő aztán a legszomorúbb lenne mindannyiunk közül, de térjünk akkor egy kicsit vissza rá. Szétszedni, vagy szétszálaznám az ő történetét. Először beszéljünk arról, hogy milyen körülmények között éltek akkor közvetlen háború után az emberek, tehát, hogy ott volt egy orvos, akinek nem volt hát pénz se volt, fizetése se volt. A kenyér adag az valahogy ki volt osztva, ha egyáltalán volt kenyér, de volt olyan, hogy nem ettek egész nap semmit. A nem sokára terhes feleségével úgy éltek, hogy az ember azon csodálkozik, hogy egyáltalán túlélték ezt az időszakot. Fűtés nem volt, volt, hogy víz nem volt, hogy sötét volt, gyertyával kellett világítani, és hát az utcák olyan romosak voltak, hogy járni se lehetett.
Tényleg ez a könyv nagyon sokrétű, és leírja ezt az újraindulást, tehát Budapestnek az újraindulását, hogy mit tudom én, valakit meggyógyított, és kapott, mit tudom, fél zacskó lencsét cserében, meg tehát, hogy milyen...
És milyen boldog volt.
Indultak ki, és tehát ennek a két évnek és az újraindulásnak is egy nagyon komoly dokumentuma, vagy hogy kellett az orosz katonákkal beszélni, vagy milyen mafiózók mászkáltak. Rendkívül érdekes rajzot kapunk.
Arról, hogy amit mi naív fejjel és tudatlanul kinyílásnak, vagy valami boldogságindulásnak képzeltünk, hogy annak minden pillanata sokkal-sokkal nehezebb és negatívabb volt, mint amire valaha gondolt az ember.
Az, hogy nem voltak életveszélyben, ez egy fontos dolog volt, de ugyanakkor az,
mert
hogy...
voltak, a romok miatt azért voltak, ki ott maradt, robbant valami,
és hogy nem tudták, hogy a hozzátartozók sorsára.
Hát az ő édesapját siratta.
Például, hogy még, hát én is tudom, nekem a második nevem István, mert a nagymamám legidősebb fia nem jött vissza, de évekig kutatta, nem jött vissza Ukrajnába, ez jó, szóval nem jött vissza, hát igen, lehet tudni, hogy miért nem, de évekig kutatta, és nem fogadta el a halálukat, és tulajdonképpen majdnem minden zsidó családnak ez volt ilyen, a sorsa. Tehát ez is nagyon jól le van dokumentálva, hogy kivel, hogy találkozik, hogy beszél, milyen hangnembe. Tehát ez egy nagyon pontos társadalomrajz.
Van benne valami hihetetlen finomság, egy olyan fajta érzékenység, amire utalsz is az emberi kapcsolatokban, hogy meddig lehet elmenni, tehát ő soha senkivel nem kiabál, nem veszekszik. Ő rá ráönti az egyik oldal is a problémáit, meg a másik oldal is, a kommunizmus ellen is, és a fasizmus ellen is természetesen. Akkor ezek között ő nem úgy válogat, hogy te hülye vagy, és nem érdekel, amit mondasz, és csak az jó, amit a másik, hanem hihetetlen intelligenciával mérlegeli, hogy melyikben mi a jó és mi a rossz. Hát van, amiben nincs jó, de hihetetlen. Ez olyan érzék, amire nem tudom, hogy hány ember képes.
És azért, ahogy kezdted a mondandónak, aktuális ma, mert hát már pár évet leéltünk több rendszerbe, és akkor mindegyik az előző rendszert azt valami abszolút negatívnak ítéli meg.
Tehát úgy mi illett abba, ráadásul, úgy is illett, tehát az muszáj volt úgy megítélni, tehát még például, ha nem gondoltad.
Például a váltás, most nem akarom, nagy viták voltak, hogyha valaki a Horthy rendszerről valami pozitívet mondott.
Tudom, a Horthy pozitívat nem lehetett mondani, de biztos volt jó is.
Ezt szoktam mondani, most menjünk a Kádár rendszerre. Jancsó Miklós a Kádár rendszerben csinált az összes filmét.
Figyelj, ha most elkezdjük sorolni, mi minden volt jó, na, akkor, most akkor már estig nem érnem.
Na és a Horthy rendszerben nem József Attila, meg Radnóti, hát, és sorolhatnám. Tehát egyik nagyon nagy tanulsága, nem csak ennek a könyvnek, hanem inkább lenne egy ilyen diskurzus, hogy nincsenek a rendszereknek 100%-os meghatározottságai, persze, hanem ezt egy 1000 éves egységbe kell nézni, hogy mi hozott a magyar társadalom, a magyar kultúra, miben bomlott ki. Például a másik nagy témám a beat. Van olyan komoly beat együttes, amely nem a Kádár rendszerbe alkotta meg a művét, és maga a beatnek a fogalma is ehhez hát tartozik. Persze. Tehát valami nagyobb távolságból kellene nézni, és ez a magyar társadalomnak a értelmiségi diskurzusnak a legnagyobb problémája, hogy ilyen merev kategóriákat ütköztetnek, és ebből aztán semmi nem jön ki.
Felveti, egy példát hozva, egy barátja, bizonyos Gyurinak nevezett barátja, aki a holokauszból visszatér borzalmas állapotban, de van esély és lehetőség arra, hogy elmenjen külföldre, és ott folytassa az életét, méghozzá jó körülmények között, és hát tanácsot kér, hogy most menjen, vagy maradjon. Ez egy alapkérdés ebben a könyvben. És arra hivatkozik Gyuri, ugye rendszeresen beszélgetnek, hogy ő nem akar azok közelségében élni, a nyilasokra gondol, meg a fasisztákra gondol, akik azt tették vele, amit tettek. Ez egy teljesen érthető álláspont, hogy hátat akar ennek fordítani. Azt mondja Magyar Imre, hogy igen, de hát ha erre gondolunk, itt mindenki valamilyen módon benne volt abban, ami történt. Ezt bármikor elmondhatjuk egyébként, akár a Kádár rendszerről, akár az azt megelőzőről, vagy a mostaniról, majd amikor ezt fogja valaki földolgozni, hiszen ebben élünk, akkor valamilyen szinten ezzel együtt is működünk, még ha nem is értünk vele egyet. Ezek az emberek mind ott maradtak. Szembe jönnek velünk az utcán, a hentesboltban, meglátjuk őket a moziban, és így tovább, és tudjuk, hogy ezek az emberek álltak ott többek között a sarkon, és bekiabáltak, zsidóztak, amikor a sárga csillagos embereket hurcolták el a deportálásba.
Most, hogy ezt mondod, hirtelen fölidéződik bennem egy emléke, fiúkoromban sokat jártam Párizsban, mert frankofon voltam, és ott egy ilyen, nem is tudom, hogy egy ilyen magyar emberrel megismerkedtem, és ő meséli azt, hogy 56-ban jött ki, és komoly gyomor problémái voltak, azért, mert az üzembe, az étkezőbe egy volt nyilas látott mindig, amikor ott étkeztek együtt, és mondta, hogy amikor kijött Párizsba, akkor megszabadult a gyomorba jártam. De tehát, hogy ez hogy lehet ezt elviselni, és ez is például Magyar Imre egészen egyedi dolgokat mond, hogy nem is mond, hanem fölveti, vitatkozik saját magával, hogy lehet a holokauszt tapasztalatával itt maradni.
Így van. Egyébként egy nagyon érdekes dolgot idézelte magad Heller Ágnestől, akit tudom, hogy a Biciklizó Majom című csodálatos könyvét azt te adtad ki, és te beszélgettél vele. Azt állította Ágnes, hogy az, hogy a kommunista időszakban a zsidókat helyezték olyan pozíciókba, amelyekből hát komoly döntéseket hozhattak valóban, olyan politikai státuszokat is kaptak, amelyek meghatározták az akkori rendszert. Heller Ágnes azt állította, hogy Sztálin ezzel akarta büntetni a Szovjetunió megszállásában jeleskedő, kegyetlenkedő magyarokat, hogy az általuk után zsidókat ültette a nyakukra. Ez egy rettentő furcsa felvetés. Könnyen lehet, hogy ez tudatos volt. Én nem tudom, hogy ez tényleg Ágnes kutatta-e, vagy ez
hát
így volt-e.
Hát nem kutatta, most hirtelen teszem be MTK Drucker barátom
nem fogom
műve,
tudni megmondani.
Aki az ukrajnai megszállásról írt könyvet a Német Szövetségbe, Ukrajnában ugye magyar csapatok voltak, és nagyon-nagyon rosszul bántak a lakossággal. Tehát van egy ilyen emlék, és tulajdonképpen ennek is lehetne akár aktualitása is. Volt egy ilyen elképzelés, és a másik dolog, hogy azt is az Ágnes mondta, hogy a zsidóknál egyet lehetett tudni, hogy nem voltak nyilasok.
Igen. Ebben biztosak lehettek, igen, azok, akik őket valamilyen...
De volt mások is, tehát
szervezet élére ültették.
Értelmiség, hiány, meg nagyon sok minden volt mögötte. Egyébként egy nagyon érdekes dolog, és ez is látszik ebből a könyvből. Én azt szoktam mondani, hogy mint megkérdezik, és na is, ti is holokauszt túlélők, vagy XY azon, hát mondom, aki magyar zsidó volt, az holokauszt túlélő, mert tőve. De ez valóban van egy kivétel. A moszkoviták, akik nem kellett elszenvedniük a holokausztot, mert nem voltak Magyarországon,
nem voltak itthon.
Más kérdés, hogy a sztálini diktatúra sem volt egy kellemes dolog, de az a társaság, aki idejött, és akinek Sztálin tényleg a kezébe adta a hatalmat, azok nem voltak holokauszt túlélők. Mm. Rákosi Mátyás nem volt, az nem. Apját megölt.
Érdekes, most Rákosit említetted, hogy Magyar Imre kezdetben nagyra tartotta Rákosi Mátyást. Sőt, Gerő Ernőt is, sőt, hát Rajk Lászlóról ugye nem is beszélve, ez érthető. Nem rajongva, de nagyon elismerően ír róluk, mert valószínűsíthető, és erről se sokat tudunk, hogy az első időszakban ők valószínűleg mindent megtettek azért, hogy próbálják a néppel elfogadtatni magukat, és ez akkor még egyáltalán nem ütközött ki, hogy ők valójában mire készülnek, lehet, hogy még ők sem tudták.
Az a nagyon érdekes, mondom, hogy a kéziratnak az utolsó oldalán ott van, hogy 1950-ben fejezte be, tehát egy olyan állapotot ír le, amikor a Rákosék még nem voltak uralmon, tehát nem voltak uralmon, ugyanakkor...
Hát uralmon voltak már, mert már túl voltunk a kékcédulás választásokon 50-ben, de hát akkor még éppen nem lehetett látni, hogy mi
nem
a...
Nem tudjuk, hogy mikor kezdte írni, tehát egy ilyen állapotot rögzít. A másik dolog, hogy annyira előítéletekkel és közhelyekkel vagyunk tele, hát például nem tudom, hogy rám szakad, de itt valami, hogy azt mondom, hát például Rákosi Mátyát szüntette meg a 6-700 éves jobbátság parasztság elnyomatását.
Majd megköszönjük.
Tehát amikor mondjuk tényleg gentri származásokat nem vettek fel egyetemre, de az, hogyha paraszt származású volt valaki, akkor meg szinte kapás nélkül is.
Biztos, hogy minden rendszerben, minden vezetésben lehetett olyanokat találni, akik jó szándékkal tették, amit tettek, aztán, hogy rosszá vált, az nagyon sokféle magyarázatot igényel. Sajnos a végét kell megítélni, és nem az elejét. Ez a szomorú benne, mert amihez vezetett, az tette aztán tönkre a népet, vagy az embereket, vagy a társadalmat. Tehát akkor most ez a fejezete ennek a történetünknek Magyar Imre könyvéből, a társadalmi környezet, amelyben élt, az volt az egyik nagyon érdekes dolog. A másik az, hogy ő hogy kereste saját magát. Hogy például azt meséli el ebben a könyvben, hogy az édesapja szabadkőműves volt, mint ez kiderült. Így eztán őt, aki annyira hiányolta az apját, és annyira fájlalta, hogy eltűnt, és semmit nem tudott róla, talán ezért is ő maga is megtudta, hogy létezik egy titkos páholy, akkor még a 50-es évek előtt még ez nem volt ennyire szigorúan tiltott dolog, és belépett a szabadkőművesekhez, és hogy mekkora csalódás érte ott.
Na most érdekes, hogy te mondod, hogy apja meg... Én úgy fogalmazok, vagy úgy látom, hogy egyszerűen végig megy mindenféle értelmiségi társulaton, és hogy ez tudatos volt. Megmutatta a kisgazda zsidó, a zsidót, aki a kisgazdákhoz vonzódik, bemutatta a kommunizmust, mindent bemutatott, egy nagy társadalom rajzot akart. Mondom, az az érdekes egyébként a Magyar Imrében, aki azt hiszem, hogy Thomas Mannnak volt a, nem azt hiszem, biztos nagy rajongója. Igen. Hát a Thomas Mannnak a orvos figuráiról külön tanulmányokat is írt. Tehát ő szintén szeretett volna egy ilyen varázshegyet létrehozni, és ez az indítatás nagyon sikeres is volt, de ugyanakkor inkább a társadalom rajza nagy erőssége. Tehát például mondod a szabadkőműveseket, szerintem neki az volt a terve, hogy végig zongorázza az összes értelmiségi kiélési módot.
Igen, lehetőséget. Azt írja, hogy személyileg szabad vagyok, de számos korlát köt, és a lélek szabadságát nem érzem. Tehát ez azt hiszem nagyon jellemző lehetett erre az időszakra. Hogy azt, hogy mit érez, azt nem tudta meghatározni, de azt, hogy nem egészen a szabadság érzem, járja át a mindennapjait, az biztos. És azt is felteszi azt a kérdést, hogy reakciós volnék? Nem érzem magam reakciósnak. El kell fogadnom, hogy kemény harc kezdődik, akkor épp a forint megvédéséért, de hát azért, hogy ezt az országot valahogy rendbe hozzák. Nyilván óriási ára van ennek a harcnak.
Hát minden rendszerváltozásnak óriási ára van. Társadalmi rétegek lesüllyednek, vagy társadalmi rétegek fölemelkednek. Tehát tulajdonképpen írói szempontból egy jó korszaka volt, mert meg tudta ragadni ezt a nagy változást.
Nem beszéltünk még nagyon sok mindenről, arról, hogy milyen körülmények között éltek, hogy mennyire szegények voltak. Terhes felesége, aki aztán megszülte első gyereküket, Marit, hogy a terhesség közben a csodálatos, vidám és derűs feleség hogy viselte el a nehézségeket, ezek mind gyönyörű leírások, ezt ne felejtsük el. Egy mondatot még elmondok Magyar Imréről, akit én ismertem is egyszer, amikor meglátogattam őket, akkor mutatott nekem egy nagyon érdekes dolgot, behívott a könyvtárszobájába, és a legfelső két polc üres volt, és kérdezte tőlem, hogy én mit gondolok, hogy miért üres az a két polc. Én nem tudtam, és azt mondta, hogy ezt arra tartogatom, hogyha majd egyszer kiadják Márait.
Ha már ezt mondod, akkor meg tudom itt a telefonomon mutatni. Két napja kaptam egy levelet Pásztor Péterről, egy amerikai történész professzortól, akinek a kezében nyomtam természetesen a könyvet, és repülőgépen olvasta el, és azt mondta, hogy hasonlít a Márai stílusához.
Szóval ő rajongott Máraiért, csak azt akartam elmesélni ezzel is, hogy milyen típusú ember volt. Ennyi tehát Magyar Imréről és a Vita Nova című könyvről. No de akkor milyen típusú ember Kőbányai János? Erről is beszéljünk egy kicsit. A te életedben azt hiszem nagyon meghatározó nem csak a zsidó kulturális háttered, hanem az, hogy sok időt töltöttél Izraelben. Ugye? Onnan hoztál nagyon sokféle olyan tudást, amit itt próbálsz kamatoztatni.
Hát, hogyha elejére megyünk, abszolút nem határozott meg, mint a legtöbb magyar zsidót a zsidóság, és amikor én ifjú koromban elkezdtem írogatni, akkor rockzene, és akkor ebből a csövesek, és a csövesekből a Kádár rendszernek a hátulütője, és hogy egy olyan rendszer, amely munkásságot írja a zászlajára, és a munkások élnek a legrosszabbul, tehát egy ilyen kritikus ember voltam, és akkor aztán kiábrándultam saját magamból, és ezekből a messianisztikus gondolataimban, és akkor elkezdtem csavarogni, és egyébként Jézus nyomába, mert egy nagy Renan-nak a kereszténység első 200 éve, meg a Jézus könyve volt nagy hatással rám, azért, mert azt olvastam Vas István önéletrajzában, hogy Ráj és Radnótira volt ez nagy hatás, tehát csavarogtam a világba, voltam Marokkóba, Tunéziába, és akkor mondtam, hát azért valamilyen szinten mégiscsak zsidó vagyok, hát miért nem megyek Izraelbe? És Izraelbe is úgy mentem el, hogy hát ugye Jézus az abszolút zsidó, és Jeruzsálemhez és egész élete ez a tájhoz kötődik, és akkor ott lett egy fordulat, és zsidó lettem, ott Jeruzsálemben.
Olyan hatással volt rád Izrael ezért?
Izrael, meg aztán, hát mivel ugye egy fillérem sem volt, lakta, vagy éltem Jesivába, Kibucba, Mosávba, és amikor onnan visszajöttem, akkor egy ilyen zsidó azonossággal jöttem vissza, de minden új volt számomra, és akkor hát nem sokkal a rendszerváltás előtt kezdtem ezt tanulni, de mit tudom én, Rajt Tamáshoz jártam Héber órára, meg jártam egy zsinagógába.
De mi akartál lenni ezen belül, mint zsidó, mint aki felismeri a saját zsidóságát?
Hát a folyóirat szerkesztés az mindig a vágyam volt, én vala rock folyóiratot, meg jazz folyóiratot szerettem volna. Egyszer kaptam valami díjat, amit a Pocskai adott át, és akkor letámadtam, hogy szeretnék egy rock folyóiratot. És azt mondja, hogy maga szerint megvennék? Hát mondom, mondjuk 100-szor annyi, mint az újírást. De ettől függetlenül nem győztem meg, de mondom, hogy amikor aztán a rendszerváltás ezt megengedte, akkor zsidó folyóiratot. Azt is így kipróbáltam, volt két mentorom, tehát még nem múlt és jövő néven, a Kultúra és Közösség című folyóirat, amit Vitányi engedett nekem egy zsidó számot csinálni, és Juhász Ferenc az újírásba. És akkor láttam, hogy ellentétben a jazz folyóirata, mindenki mondta, miért nincs, de senki nem írta volna. És itt ebbe a két próba számba láttam, hogy itt ebben a társadalomban nagyon nagy érdeklődés van iránta, és hát azóta már majdnem 37 éve csinálom a múlt és jövőt, és mindig érkeznek a kéziratok, úgyhogy
ez azért egy jó ötlet volt akkor annak idején, amit csináltál, de magad is írsz, elég sokat írtál. Nagyjából zsidó témák, de azért a rockról is, igen, tudom pontosan, és társadalompolitika is foglalkoztatott téged.
Hát a rendszerváltás előtt volt két könyvem, akkor a rockzene, a marginálisok ezzel foglalkoztam, és akkor utána is például a szarajevói háborúról is írtam két könyvet, mert Hemingwaytől úgy tudtam, hogy egy igazi írónak egy háborút is meg kell tapasztalnia, úgyhogy nem kellett messze menjek, ugye ez itt volt a határainkon túl, úgyhogy hát mivel hogy a múlt és jövőt csinálom, akkor valóban a zsidó témák, amik meghatározzák a most például a legújabb könyv, amit én remélem, hogy a könyvhétre ki tudok hozni, úgyhogy nagyon izgulok, már nyomdai protekció kell hozzá. Például ezt a legutóbbi háborút, ezt a színhatórai háborút követem. Én úgy hívom, vagy ez a október 7-nek.
Ja, én hívott színhatórának.
Színhatóra az a őszi nagy ünnepek vége, és akkor törtek rá Izraelre. Amikor a zsidók a sátorban ünnepeltek, táncoltak, és már a Covid alatt kénytelen voltam a folyóiratot kiterjeszteni, ez általán nem túl kedvelt online irodalomra, de az olvasókkal való kapcsolattartás megköveteli, és akkor ilyen online cikkeket írtam. Egyébként van ennek előzménye, az a címe, hogy koronavírus idején naplók és nekrológok. Ebbe a koronavírus idejét, ezt a két évet írtam le napról napra, és akkor sajnos ez a sorozat abba csúszott bele az ukrajnai háborúba, és az ukrajnai háború meg ebbe a bizony színhattórai háborúba.
És háború, hátán rettenetes.
És ez is egy kérdés, hogy egy író ilyen háború táján dacára, hogy kvázi itt békébe élünk kvázi, hogy mi a feladata, hogy de még akár csak a folyóirat is. Most mit tudom én, közöljek cikkeket a szegedi zsinagóga üvegablakairól, amikor minden nap a legszörnyűbb dolgok történnek, nem csak Izraelben, hanem az egész világon. Pár napja New Yorkba lőttek le két embert, ebből kifolyólag, és az antiszemitizmus oly mértékben megnövekedett, az egész világon, sőt olyan helyeken, ahol nem is volt soha, mondjuk Ausztráliában hát vagy New Zealandon.
Tehát érték el az október 7-i háborúval.
Így van, és tehát első kérdésem az, hogy foglalkozhatok-e mással, vagy hogy nem fals dolog-e, hogy nem életidegen-e, hogy akár nem tudom milyen zsidó közösség múltjával, vagy tehát ilyen hagyományos témákkal foglalkozni, és mondom, hogy ez a online állandóan követem az eseményeket, egyébként élethelyzetemből kifolyólag mind a két oldalról, mert izraeli feleségem van, akivel gyakran vagyok kint nála, meg ő meg itt, tehát most egy távházasságban élünk, tehát Izraelből is látom, meg innen is látom a eseményeket, és úgy gondolom, hogy egy ilyen háború van, akkor ez érdemes, egyébként hogyha már Márairól beszéltünk, napló formába rögzíteni, most éppen legutolsó fejezetben lapoztam az ő 42 és 44 között írt naplóit, hogy mik tudják foglalkoztatni. Ő is írja a regényét, de hát állandóan ki kell szállni belőle, mert
annyi minden történik a világban.
Történik, és nem csak történik, ezeket a történéseket egy írónak át kell gondolnia, mert egészen más egy napi hír, vagy más egy írói hozzáállás, vagy következtetés levonás. Tehát mostanában ezek foglalkoztatnak.
És akkor nem beszéltünk a fotóról. Fotoművésznek tartod magad, vagy egyszerűen csak fotográfusnak, aki szereti használni a fényképezőgépet?
Egyébként ez is a rock életemnek a hagyománya, vagy következménye, hogy eszem ágába se jutott, hogy fotózok, de én ugye írtam cikkeket, és estírlapban nem, de aztán a filmszínház muzsikába is írogattam, és ott állandóan kértek képeket. És akkor mindig kunyeráltam ott a fotósoktól. Vagy akkor volt egy barátom, azt mondta, gyere le a Nagy Kilencsei Jazz Fesztiválra. Azt mondja, ne haragudj, Jánoskám, most két fekete-fehér fotót eladok, az még a benzinköltséget se fedezi. Miért nem veszel egy fénykép? Hát én nem tudok fotózni. Azt mondta, és mondott egy Olympus Trip 35, és azt mondja, ezt nem tudod elrontani. És akkor tényleg valóban nagyon érdekes volt, mert minden koncertnek a rituál léjához hozzátartozik, hogy ugrálnak a fotósok hatalmas csövekkel, meg mit tudom, én meg hát ez a kis vacakkal ott elkattintottam valamit, és az jelent meg, mert én írtam a szöveget. Na, aztán utána én is vettem felszerelést, és a vállam is érzi, mert az igazi fotósnak reumás a vállam, mert...
És azóta is ezek szerint...
Igen, és szégyellem magamat, hogy ez a telefonnal mindent meg lehet csinálni, és mindent, ez most tényleg egy mániákusan dokumentálok, de most az lenne a legjobb, hogy majd ezt tudnám archiválni is, mert valamikor értékek lesznek.
Hát például
van egy könyvhét, vagy egy könyvfesztivál, állandóan, mert ott van az összes magyar író, és azokat ez is egy témám, ugye az írók.
A magyar irodalom, nem csak a magyar. Kőbányai János volt a vendégem a Dobszerdában, nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és hát hihetetlen fontosnak tartom, mondom még egyszer, hogy a Vita Nova című könyvet sokan ismerjék, ezt a történetet sokan magukévá tegyék. Azt is gondolom, hogy sok mindent meg fognak érteni abból, ahova mára jutott Magyarország. Köszönöm szépen a segítségüket a kollégáimnak, Mátyus Lászlónak, Lőrinc Csabának, Lantos Dánielnek, Král Kevin innek, Rózsahegyi Gábornak és Csorba Lászlónak. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.